Evangelizációs estünk megszentelése és megáldása jöjjön az Úrtól, a mi Istenünktől, aki úgy szerette ezt a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogy valaki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Amen. Édesatyánk, magasztal a szívünk téged, hogy a te ígéd nem tér hozzád vissza üresen. Magasztalunk, hogy elküldted és elküldöd újra és újra, ahogyan az esőt, ahogyan a hó hullik az égből. És köszönjük neked, Urunk, hogy akkor is küldöd az ígédet, ha egészen más csatornákon érkezhet el ez hozzánk, mint amihez talán szoktunk, mint amit magunk szeretnénk, hiszen olyan különös most ezen a mai estén úgy együtt lenni ebben a templomban, hogy csak néhányan lehetünk itt a családunkból, a gyülekezeti lelkész családokból, és az egyházfi testvérünk, meg a hangosítók, az orgona mellett János, az orgonistánk. Kérünk téged, Urunk, könyörülj rajtunk, hogy ne zavarjon meg bennünket mégsem, hogy minden megváltozott egy nap alatt, akár újra, ahogyan sokszor, olyan komoly változások ezek, Urunk, és sokszor nehéz feldolgoznunk azt, hogy nem lehetünk együtt, hogy el vagyunk választva egymástól, hogy korlátok közé vagyunk szorítva, de annyira aktuális a te igéd, és annyira csodálatos, hogy te ezen a technikai csatornán keresztül is az ige hirdetést el akarod juttatni hozzánk. Köszönjük, hogy ezt megteszed ma is. Kérjük, könyörülj rajtunk, hogy hallható és látható legyen, és ha akár most akadályokba is ütközik, segíts, hogy egyszer mégis láthassuk, hallhassuk, de legfőképpen, Urunk, hogy megérthessük. Arra kérünk most is lelkedben, hogy szólíts meg bennünket, arra kérünk, hogy a te örömhíreddel járd át a szívünket, akiket szorultságban, korlátok között talál. Kérünk téged lelkeddel, munkálkodj is. Kérünk, hogy hagyj legyen ez az este a te dicsőségedre, és hagyj legyen minnyájunk lelki hasznára, javára. Légy áldott, hogy szólsz, és nem halkul el a szavad. Légy áldott, hogy törődsz velünk, és nem hagysz magunkra. Légy áldott, hogy fontosak vagyunk neked, és megváltottál. Gyújtsd meg a világosságot, kérünk ma este is a szívünkben, az életünkben, és hagyd történjen minden úgy, ahogy te kívánod. Jézusért, édesatyánk, megváltónkért hallgass meg, kérünk. Amen. Hallgassátok meg Istennek azt az igét, amelynek alapján ezen az estén az ő örömhírét hirdetni kívánom. Írva található ez a már eddig is olvasott ige szakaszban, az apostolok cselekedeteiről írott könyvben, a 16. fejezetnek a 25. 26. verseit olvasom ezen a mai estén. Éjfél tájban Pál és Szilász imádkozott, és énekkel magasztalta az Istent. A foglyok pedig hallgatták őket. Ekkor hirtelen nagy földrengés támadt, úgyhogy megrendültek a börtön alapjai, hirtelen kinyílt minden ajtó, és mindegyikükről lehullottak a bilincsek. Szeretett testvérek, ezen a mai estén egészen másként vagyunk együtt, mint ahogyan még talán egy héttel ezelőtt is reméltük, hiszen azt reméltük, hogy többen leszünk, hogy Isten megnyitja a templom ajtót és a szíveket, és behoz ide olyanokat, akik keresik és vágyják az evangéliumot, az örömhírt. Most Isten egy másik kaput nyit meg, és ha annak is vannak akadálya, hogy ezen a kapun keresztül eljusson az evangélium, hiszem és hittel azon munkálkodunk, hogy mégis annak ellenére azzal együtt, hogy most itt nem lehetünk együtt, csak néhányan, és az internet szolgáltatáson keresztül is most korlátok közé vagyunk szorítva, mert az sem igazán széles kaput tár nekünk, csak éppen szűk lehetőséget, vagy akár néha egyszer-egyszer úgy tűnik semmit. Mégis szeretnénk az evangéliumot hirdetni, az evangéliumot továbbadni, az evangélium az örömhír erejéből meríteni, és valóban ennek az erejét mindenki számára hírré, örömhírré tenni. Amikor készültem erre az estére, és végig gondoltam most ennek a mai napnak a változását, az is elém került, hogy mennyire időzített, és mennyire különösen időzített minden. Akkor is, ha ebben emberi tényezők, emberi eszközök vannak benne, de mégis mindezek fölött, mindezeken túl, Isten maga időzítés adja az időket. Mert hiszen, ahogy a Filippi gyülekezet történetét, illetve a Filippiben megjelenő evangélium hirdetés történetét olvassuk a Cselekedetek könyvében, azt is látjuk, hogy azon a ponton vagyunk, amikor a legsötétebb pontja érkezik el ennek a történetnek. Éjfél tájban járunk, amikor a sötétség legnagyobb erejével tombol, ha lehet így mondani, és ezt lelki és szellem értelemben együtt értjük, nem csak a fizikai sötétség tekintetében. És ezen a ponton bizony, ahova eljut az evangélium hirdetőknek az élete, mondhatnánk, meg kell állniuk. Egy kényszerű megállás történik itt, hova tovább, hogyan tovább. Bezárulnak a kapuk, bezárulnak a bilincsek, bezárul a világosság külsőképpen és lelkiképpen is, bezárták az evangélium hirdetőit. Az evangéliumi hirdetői nem tudnak kilépni, nem tudnak kijönni, nem tudnak kifelé fordulni. Bezárták őket, és ebben a bezártságban ott vannak rettenetes nehéz helyzetben és állapotban. Hallottuk tegnap, és ez a történet elmondja, hogy valóban, amikor a világosság bevilágított oda Filippibe, akkor a sötétség erői elkezdtek tombolni. Amikor veszteség érte őket, akkor megtébolyultak abban a városban azok, akik hasznot húztak ennek a jövendőmondó lánykának a szolgálatából, szolgáltatásából, akit egy súlyos megkötözöttség tartott fogva. És amikor szabaddá lett, nem annak örültek, hogy szabad egy ember, hanem ellene törtek azoknak, akik a szabadítás eszközei voltak. Ez nem egy véletlen reakció, ez egy egyértelmű válasz. A világosságra válasz a sötétség fejedelmétől. És ahogyan látjuk Pált és Szilászt, az evangélium hirdetőket, a misszionáriusokat, akik az evangélium jó hírével érkeztek a városba, ezeket az embereket meghurcolják, vagy ezek a szavak leírják megrázó, tegnap hallottuk, és ma is a felelevenítjük, átjárhatnak bennünket, meghurcolják, bevádolják őket, megragadják őket, indulatot gerjesztenek, rájuk rohannak, letépik a ruhájukat, megbotozzák őket, és sok ütéssel megverik, majd börtönbe és kalodába zárják őket. Döbbenetesen drámai ez a tomboló sötétség. Elhallgattatni, bezárni, mindenféle eszközön keresztül meggyalázni, megszégyeníteni, megfélemlíteni, hagyják abba, ne forgassák fel a városunkat, ne változtassák meg az üzletünket, ne lépjenek bele idegenek abba, amit mi olyan otthonosan csinálunk. Nyilvánvaló ez. És most nézzük meg a két misszionárius oldaláról ennek a megélését. Milyen mérhetetlen fájdalom lehetett ez Pálnak és Szilásznak. Fizikai és lelki értelemben egyaránt. Örömöt hoznak, szabadulást hoznak, Isten kegyelme általuk, mint eszközökön keresztül valóban kiárad, és akkor ezért cserébe ezt kapják. És amikor látjuk, ahogyan mondom, látjuk őket a börtön mélyén, éjfél tájban, kalodába zártan, az lenne az egyik, úgymond, forgatókönyv, hogy belátják, meg kell állni, a külső tényezők, a fájdalom, a nehézség, a szenvedés, a lokalizáltság, a bezártság, a bilincsek, a kaloda, az indulatok arra indítanak, hagyjuk abba, hagyjuk föl, itt ez nem megy tovább. És amikor azt mondtam az elején, hogy mennyire aktuális ez, megvallom őszintén mindazoknak, akik halva látják, vagy látva hallhatják ezt, amit most mondok, hogy azon gondolkoztam el, nem ez történik ma is, és akár konkrétan most is, nem ez történik. Nyilvánvalóan egészen más, természetes, hogy nem ilyen indulatok most, legalábbis most nem értek el bennünket ilyen támadások, ilyen fájdalmak, ilyen beszorítottság, de nem az történik, hogy részben valahol a kísértő akár arra is föl tudná használni ezt az egész történést, amiben benne vagyunk most már hosszú ideje, hogy hát zárjuk le, hagyjuk abba, fejezzük be, ez most úgysem megy így, jobb is ez, ha megállunk. És természetesen meg kell állnunk, és természetesen végig kell gondolnunk sok mindent, és nem ez az egy aspektusa ennek, ahogy én most ezt megfogalmazom, de meg kell vallanom, hogy mondtam az előbb, végbe ment bennem ez is. És mondhatom azt a testvéreknek, hogy nekem nagyon sokat kellett ma is, most is tanulnom abból, amit Pál és Szilász tesz. Mert ebben a helyzetben, amiben most mi kerülünk, vagy kerültem, én is elkezdhetnék valami olyat, amit nem érdemes elkezdeni. És amire ez a történet világosan rávilágít. Elkezdhetném azt, amit nem jó tenni. És utalni is fogok rá, de a győzelemre szeretnék elsősorban, és arról szeretnék szólni, hogy miért örömhír az, amit látszik. Mert hogy bár a szabadítás eszközei emberei kalodában vannak zárva, meg vannak kötözve, Isten igéje még sincs bilincsbe verve. És Isten gyermekei, akik Isten igéjének a fogjai, akiket fogjul ejtett az Isten szeretete, kegyelme és evangéliuma, ahogyan itt őket látjuk, átélik a sötétség konkrét erejét, hatalmát, átélik ennek a korlátait, de ezek az emberek és minden hívő ember azóta is, akik Jézus Krisztusban szabadítást nyertek, mindezen közben is szabad emberek. Szabad emberek. Szabadok arra, hogy a legfőbb jót, a legnagyobbat tegyék. Szabadok arra, hogy az életüket arra adják, amire elhívottak, ami a küldetésük. Szabadok, akkor is, ha tombol rajtuk az ellenség. És döbbenetes bemutatása ennek nem csak ez a Filippi beli jelenet, hanem az a csodálatos kettősség, amivel találkoztunk hétfőn is, említést tettünk erre, hogy egyrészt elkezdtük olvasni a Filippi levelet, amit Pál apostol egy börtönből ír, és a mégis öröm leveglét írja, örvendező levélként írja, mérhetetlen felemelő, bátorító levélként írja a korlátai között. És pont itt látjuk az alapítását ennek a gyülekezetnek, és egyben olvasni kezdtük Jób könyvét, és Jób a szenvedéssel teli ember élet történetén keresztül is milyen megdöbbenten megmutatkozik az, hogy lehet akkor is és úgy is még mindig szabad az ember, ha minden elvétetik. Döbbenetes ereje van ennek, döbbenetes időzítése van ennek. Érdemes ezennek nagyon komolyan elgondolkozni, és most ebben a járvány helyzetben, a magunk bezártságában, a magunk korlátai között fel kell fedeznünk, hogy igen, vannak támadások, vannak tetlegességek akár, vannak belső és külső értelemben vett nehézségek, vannak fájdalmak, vannak szorultságok, vannak igazságtalanságok. A hívő ember életében is. Azonban a valódi világosság átragyog a sötétségen. Átragyog, és olyan dolgot mutat meg, amelyet csak a hívő ember láthat. És csak a hívő ember környezetében élők tapasztalhatnak meg, ahogyan itt is látjuk ezt. Mert Pálon és Szilászon keresztül nem a bezártság, nem a sötétség, nem a nincs tovább, hanem a mindig van tovább szabadsága, az evangélium, az Isten dicsőítő, magasztaló ének világossága ragyog át. Úgyhogy a börtönt áthatja, a kalodát áthatja, a teljes fizikai sötétséget áthatja az a szabadság, amely ennek a két embernek az életében jelen van. Mert ennek a két embernek a szíve, a szája, az élete nem a sötétségnek van alárendelve, hanem foglyul ejtette őket az Isten mérhetetlen szeretete, hatalma, dicsősége, világossága Jézus Krisztusban. És ők Jézus Krisztusért indulnak követségben, az ő nevéért járnak itt is, és nem állnak meg, ha megállítják őket, akkor sem. Nem a meghátrálás, hanem a hit emberei ők. Isten dicsőítik a fájdalmaik között is. És olyan csodálatos, hogy ennek hatalmas ereje van. Hiszen ez áthatja ott a börtönt, áthatja a börtönben lévő lelkeket, áthatja a földet, mert megrendül, az alapjai megrendülnek, kinyílnak az ajtók, a bilincsek lehullanak, mert hatalmas ereje van a világosságnak, a szabadságnak, a sötétségben is. És valóban felforgatják ezek az emberek a várost. Felfordul minden, mert ami itt történik, nem természetes, nem mindennapos, hanem természet feletti csodálatos valóság. A mindenható Isten cselekszik ennek a két törékeny embernek az életében és életén keresztül. Beteljesedik a profécia, amit Mikeás elmond, és olyan sokszor mi is magunkban már végig gondolhattunk. Ne örülj bajomnak, ellenségem, mert ha elestem is, fölkelek. Ha sötétségben lakom is, az Úr az én világosságom. Mert nem kell elesetten maradnunk akkor sem, ha elesett állapotba kerültünk. Nem kell akkor sem félelmekben lennünk, ha félelmetes dolgok érnek el. Nem kell nekünk panaszkodni, keseregni, kétségbe esni, lázadni, és nem kell legfőképpen feladni, mert mindig van tovább. Az Isten megváltott gyermekének mindig van tovább, mindig van világossága a következő lépéshez. Lehet énekelni a sötétségben, lehet magasztalni az Urat minden körülményben, mert ő velünk van. Ő nem hagy el, sőt, akkor van leginkább közel hozzánk. mert közel van az Úr a megtört szívekhez. Fizika és lelki értelemben egyaránt azokhoz, akiket az ő nevéért gyaláztak meg. És testvérek, ha valamikor, akkor most mi, akik ebben a korszakban, ebben a különös korban élünk, tudhatjuk, hogy mit jelent valamilyen értelemben a fogság. Nem értjük talán igazán és mélyen, ahogyan ők ezt megélték akkor, de valamit megtapasztaltunk belőle az elmúlt évben. Valamilyen értelemben értjük azt, amikor korlátok közé vagyunk zárva. Amikor gyermekek voltunk, talán gyermekkorunkban többeknek volt olyan élménye, hogy valamit rosszul csinált, valami nagyon nagy rosszat csinált, és akkor szobafogságra ítélték. Emlékszünk, hogy mit jelentett ez, nem is mindig a saját szobába. Kellett ezt eltölteni, hiszen ott az ember azért otthonosan mozog, és egy kicsit arra kellett gondolni, hogy mi is volt az, amit rosszul csinált. De volt olyan gyermekkorban is, és hogy felnövünk, amikor nem kimondottan azért történik, mert rosszat tettünk, sőt, lehet, hogy valami jót tettünk, és mégis valami olyan dolog történik, ami miatt nekünk be kell zárkóznunk, vagy minket bezárnak. Gyermekkorban, ha eléri valakit a bárány himlő, akkor ugyancsak karanténben kellett lenni, nem volt szabad kimozdulni onnan. Emlékszem én is a gyermekeink életére, sőt arra is, amikor Krisztinámat elértem, mert ő gyermekkorában nem érte el ez a fertőzés, hogy milyen volt az felnőtt korban bezártnak lenni. Döbbenetes dolgok ezek, akkor az ember egy kicsit érez abból valamit, hogy mi az, amikor nem mozdulhatok ki, amikor az állapotom olyan, ami másokat fenyegethet, vagy akár fertőzhet. Ilyenkor helyhez kötötten kell tölteni az időt, és ez egyáltalán nem könnyű, sőt, van, aki számára szinte olyan tényleg, mint a börtön. És hogyha most beszélgetünk, olyan nehéz arra gondolnom, hogy idős testvérek, akik most egy-egy olyan otthonban vannak, ahol nem lehet ki is bemenni, tényleg úgy érzik magukat, mintha börtönben lennének. Nem lehet hozzájuk látogatni menni, nem mozdulhatnak ki. Nyilván ennek a járványnak a tényezői miatt van ez, de nagyon nehéz ezt átélni. És mindnyájan talán valamit tudunk, hogy mit jelent ez a bezártság. Tudunk valamit erről. Az 50-es évek világában, ha valaki járt a terrorházában, vagy a saját családi életében tudja ezeket a történeteket, tudja, hogy mit jelentett ott bezártnak lenni. Milyen helyzetekben, milyen mérhetetlen, súlyos vádak alatt, és milyen ütlegek alatt, és milyen sötét kamrákba kellett néhány embernek, sőt sokaknak szenvednie. De a legnehezebb nyilván az, amikor az ember igazságtalanul éli ezt meg. Amikor úgy érzi, hogy semmi olyat nem követett el, amiért ezt érdemelné. És mégis bezárják, mégis korlátozzák, mégis át kell ezt élnie. Mit kezd ekkor az ember? Mit kezd ezzel az ember? Mit kezdesz te ezzel, testvérem? Mit kezdek én ezzel? És ezért mondtam az elején, hogy Pál és Szilász élete egy csodálatos, ragyogó tanítás, hogy Isten gyermeki módon hogyan lehet ezeken felül emelkedni. Mert ők konkrétan, ott benne a börtönben úgy voltak, mint ami mondásunk mondja, hogy kezem, lábam meg van kötve, és ezzel azt mondjuk ki, hogy tehetetlenek vagyunk. Ők valóban így voltak, kezük, lábuk bilincsbe volt, sötétségben voltak. Nem tudtak mit tenni, és ez nem tréfa, ez nem valami fajta teszt, ez nem valami fajta próba, ez egy húsvér valóság volt ott számukra. Rettenetesen meggyötört állapotban, fájdalmak között, ütlegek után, indulatokkal teli bántalmazások után vannak ott. És akkor azt olvassuk, amikor legnagyobb a sötétség, akkor éjfél tájban Pál és Szilász imádkozott, és énekkel magasztalta az Istent, és a foglyok hallgatták őket. A fájdalmaik, a korlátaik valóságosak voltak. Nem csináltak rosszat, csak jót tettek, csak örömhírt, a szabadítás örömhírét hirdették, és mégis rosszat kaptak. De ha megfigyeljük, egy szót nem olvasunk arról, hogy erről a rosszról beszélnének. Még csak arról sem olvasunk, persze nem tudjuk, és nyilván ez most a leírás alapján végig gondolt, és számomra is újra és újra üzenetté váló, vagy elgondolkoztató gondolat, hogy nem olvasunk arról, hogy beszélgettek volna egymással. Hogy hogyan dolgozták fel. Lehet, hogy ezt valaki lélektanilag elemezné, hogy amíg éjfél el nem jött, addig biztos nem tudtak aludni, és akkor ott gyötrődtek, és beszélgettek egymással. Nem tudjuk. Nyilván ők is húsvér emberek. Abban az értelemben nem héroszok, amiket ma gyárt az ember. De olyan csodálatos, hogy az ige azt mondja, hogy éjfél tájban Pál és Szilász imádkozik. A legfontosabb dolgot teszi. Imádkozik. Ez azt jelenti, hogy mindazt, ami érte őket, azt elsősorban Istennel akarták megbeszélni. Nem egymással, nem a fogolytársakkal, nem önmagukba morfondíroztak csöndben, hanem odafordultak Urukhoz. Számítottak Istenre, és őt keresték legelőször. Ő hozzá jöttek, ő hozzá mentek. Jézus Krisztusra tekintettek, és a Szentlélek erejét hívták segítségül ott a korlátaik között. De nagy tanítás ez, hogy a panaszainkkal, a gondjainkkal, a korlátainkkal, a bántalmazásainkkal, mindazzal, amiért bennünket a körülöttünk lévő sötétséggel, oda jövünk az Úrhoz, a világosság atyához. Nem panaszkodva, nem is beletörődve abba, amiben voltak, nem is lázadva, hanem egyszerűen elmondva, feltárva Isten előtt. Mert tudhatjuk, hogy nem vagyunk egyedül, hogy velünk van. És az imádság a legfőbb jele annak, hogy tudjuk, hogy velünk az Úr, és hozzá folyamodhatunk. Ők oda jöttek hozzá. Ő hozzá, aki mindenható Isten. Ő hozzá, aki a seregek ura. Ő hozzá, aki feltámadott és legyőzte a sötétséget, a halált, a kárhozatot és az ördögöt. Ő hozzá, aki mindenek felett való Úr. Ő hozzá, akinek nincsenek korlátai. Akinek bátran mindent el lehet mondani. Akire rávethetünk minden gondot. Ő hozzá, aki velünk van, mert megígérte. Jézus azt mondta, veletek vagyok minden nap. És amikor így imádkoznak, ebből az imádságból, és az imádság módjára mutatva fakad ez a csoda dolog. Magasztalták az Istent, a foglyok pedig hallgatták őket. Magasztalták az Istent. Felemelték mindenek fölé Istent, az ő személyét, az ő lényét, az ő nevét. Énekükkel magasztalták, a korlátok között énekeltek. Milyen más ez, mint a panasz, milyen más ez, mint a zúgolódás, milyen más ez, mint a elcsöndesedés önmagunkban. Magasztalták az Urat. Mi olyan gyakran morgunk, lázadunk, haragszunk, akár káromkodunk is, ha valami olyan ért bennünket, ami igazságtalan volt. Vagy ha korlátoznak bennünket valamiben, amit nem tudunk megtenni, vagy amit mi jónak látnánk, de nem engedik. Mert mi azt gondoljuk, hogy mi mindent megtehetnénk, úgy, ahogy gondoljuk. Igazságtalanság, méltánytalanságért akkor mai szóval végképp kiakadunk. Elviselhetetlen, elhordozhatatlan, felháborító, appellálunk. Pál és Szilász nem ezt teszi. Ebben a mai világban, ha körbenézünk, és persze ne csak a világot, hanem a saját életünket nézzük, hát nem az a jellemző, hogyha valami ér bennünket, ami korlátoz, ami felháborító, ami igazságtalan, méltánytalan, akkor mi fellázadunk. A legkisebb dolog, amiben nem engedik a saját jogunk érvényesülését, már felháborodáshoz vezet. Valóban, ha kell, akár utcára megyünk, és tüntetünk, hogy ez mégiscsak túlzás, ezt sem engedik, azt sem engedik, ezt sem akarják elfogadni, azt sem fogadják el. Egészen más lelkület, amit itt látunk. Pál és Szilász nem önmagukkal vannak tele, hanem a Szentlélekkel. Nem önmagukkal foglalkoznak, hanem az ő urukkal. És amikor énekelnek, és magasztalnak, és imádkoznak, ezzel mások előtt példát adnak, mások számára reménységet mutatnak, hiszen ahogyan halljuk, hallgatták őket a többi foglyok. Mit teszünk a mi saját korlátaink között? Mit teszünk akkor, amikor a sötétség erői tombolnak fölöttünk? Mit teszünk, amikor változhatatlan korlátok jelennek meg az életünkben? Elfogadjuk, megéljük, lázadunk ellene, vagy Isten előtt elhordozzuk, és Istent magasztaljuk és áldjuk, hogy még van módunk, még van lehetőségünk az ő szolgálatára. Gyerekkoromban már elmondtam ebben a templomban ezt, találkoztam egy diakónussal, egy férfivel gyermekként. Fölnéztem rá, mint egy olyan bácsira, aki egy székben, illetve két mankóval járt, és olyan megdöbbentő volt látnom és hallanom, hogy a két mankóját így hívta áldás és békesség. És amikor ő bizonyságot tett és evangelizációs szolgálattal szolgált, akkor ragyogó arccal beszélt arról, hogy azzal a korláttal együtt, hogy megbénult, csípőjétől lefelé a két lába, ő most sokkal szabadabb ember, mint akkor, amikor mindkét lábával járni tudott Jézus nélkül. Aztán felnőtt koromban látogattam az egyik gyülekezetet, és egy ilyen gyülekezet látogatás alkalmával megkérdeztem az ott lévőket, hogy mit láttak az elmúlt évben, különös ajándékot, és akkor elmondta az egyik presbiter, hogy számára az egyik legjelképesebb, legcsodálatosabb valóság volt az, amikor egy 90 év feletti néni újra és újra úgy jött el a templomba, hogy járókeretben jött, mert már csak így tudott közlekedni. És akkor szeretettel, de viccesen viccelődtek vele, és akkor odaszólt valaki hozzá, hogy Trabanttal tetszett jönni. Szokták ezt a járókeretet így hívni. És akkor a 90 év feletti néni öntudatosan azt válaszolta, nem, Rolls-Royce-szal. És akkor nevetés lett belőle nyilván, hogy Trabant vagy Rolls-Royce, ki minek tekinti azt, amilyen van. És akkor jött a következő vicces kérdés, hogy vajon van-e rendszáma, mert azt nem látták. És a jövő hétre már volt egy rendszám is, amit aztán kiderült, hogy nem a néni, bár a néni is készített egyet, hanem annyira megtetszett ez a történés, és annyira megérintette a szíveket ennek a néninek a hozzáállása, hogy következő alkalom úgy jött meg, hogy egy kis papír cetlire ráírta, hogy JN316. Ugye János Evangélium 316. És amikor ezt látták, hogy a néni a Trabantjával, vagy a Rolls-Royce-ával úgy érkezik, hogy ráírta a Biblia szívét, ahogy mondani szoktuk, a központi üzenetet, hogy így szerette Isten a világot, amit idéztem is az elején, akkor valaki elkészített neki egy gyönyörű, valódi rendszámot, mert annyira megérintette a szívét, hogy a következő alkalommal már föltették erre a keretre, járó keretre, és a néni hálás szívvel és teljes szívvel, örömével járta a piacot, az utcákat, és amikor megkérdezték tőle, néni, mi ez a JN 316? a néni 90 év fölött, korlátai között, elesett állapotának ellenére is elmondta az evangéliumot. És azt mondta, ez a presbiter számára ez volt a legnagyobb ajándék, hogy látta ezt a nénit töretlen hűséggel, örömmel az arcán hirdetni az evangéliumot. És talán te is láttál testvérem már beteg ágyról olyan embert, akinek ragyogott az arca, halál közelében olyan valakit, aki azt tudta mondani, én elbúcsúzom, előre megyek, csak tudom, hova megyek. Talán te is láttál olyat, aki ebben, abban a helyzetében nem káromkodott, nem szidalmazott, nem elégedetlenkedett, nem méltánytalankodott, nem a másik emberre hárított, hanem hirdette az örömhírt. Éjféltájban Pál és Szilász ezt tették. Éjféltájban Pál és Szilász imádkozott, és énekkel magasztalta az Istent, a foglyok pedig hallgatták őket. És mi ennek a következménye? Ő bennük már látjuk, ők szabadok voltak, szabadok maradtak, és a szabadságukat megélték. De azt olvassuk, ekkor hirtelen nagy földrengés támadt, úgyhogy megrendültek a börtön alapjai, hirtelen kinyílt minden ajtó, és mindegyikükről lehullottak a bilincsek. Döbbenetes, amit olvasunk. Ennek a szabadságnak, ennek a világosságnak eget, földet megmozgató ereje van. Ennek a szabadságnak, ennek az Istent magasztaló életnek, ennek a korlátok közötti diadalmas, örömhírt hirdető, valóban természet feletti erőnek hatalma van. Olyan hatalma, hogy a börtön alapjai megrendülnek. Olyan hatalma van, hogy a föld maga megrendül. Olyan, hogy ajtók nyílnak ki, hogy lehullanak a bilincsek, mert a világosság megszabadít. Mert a szabadság valóságos, csodálatos világossága leoldja a bilincseket, megnyitja az ajtókat. És Jézus Krisztus ma is így szabadít meg, és így szabadít ki bennünket. És ha figyeljük, világos és egyértelmű, hogy az Isten gyermekei ott vannak, ahol börtönben, fogságban, rabságban vannak mások is. És azért vannak ők is ott, hogy az a szabadság, amelyet ők annak ellenére és azzal együtt, hogy őket is lehet korlátok közé szorítani, az az övék, ez a szabadság olyan erő, olyan szabadítás, amely mások számára is lehetővé teszi a szabadulást. Mert megrendítő, mert földet, eget rengető, mert valóban bilincseket leszaggató, kapukat, ajtókat megnyitó, börtönök zárját megnyitó az a szabadság, és az az erő, amelyet Isten az ő csodálatos evangéliumában, emberi életeken keresztül ebben a világban megvalósít. Olyan fontos most, testvérek, nekünk, akik hallgatjuk az igét, akik már szabaddá lehettünk, hogy a körülöttünk lévő foglyok életére nézve is, legyünk ilyen emberek. Hirdessük ezt a fajta csodálatos valóságát a szabadságnak, mert lehetséges, és csak így lehetséges, hogyha mi magunk szabadok vagyunk, és ennek a szabadításnak eszközeiként mások szabadítását is munkálni fogjuk. Ha nagy a sötétség, ha éjféltájban vagyunk, imádkozzunk, és magasztaljuk az Istent. Hagy hallják a foglyok, és hagy éljék át velünk együtt is, hogy szabaddá lehetünk, teljesen szabaddá. Mert Jézus Krisztus azért jött, hogy az ő világosságával megszabadítson, hogy kihozzon bennünket a sötétségből az ő csodálatos világosságára. És ez meg fog történni, hogy hogyan és miként hallani fogjuk holnap, és hogy milyen különös csodája a folytatás is annak, meg holnap után látjuk, ami itt, Filippiben, ennek a két embernek az életén keresztül megvalósul. A mi életünkön keresztül is valóság lehet ez. Legyünk ott az Úr előtt, tekintsünk rá, és mondjuk ki bátran, ne örüljén ellenségem, Elestem ugyan, de felkelek, mert ha sötétségben ülnék is, az Úr az én világosságom. Amen. Imádkozzunk. Urunk, te látod, hogy a mi szemünkkel nem látunk más, csak romlást és változást. Hirtelen jött változásokat az életünkben, talán feldolgozhatatlannak tűnő, lehetetlen helyzeteket, bezártságot, kilátástalanságot, reménytelenséget. De köszönjük, hogy a te ígéden keresztül, és azokon keresztül, akiket fogjul ejtett a te szereteted, látjuk, hogy nem kell ezekben egyedül maradnunk, és nem kell ezekben a helyzetekben tönkre mennünk. Lehet győzni, lehet diadalt aratni. A te csodálatos természet feletti erőd, lelked által, ahogyan Pál és Szilász ebben a mérhetetlen sötétségben ragyogó emberek, mi is lehetünk ragyogó emberekké. Kérünk téged, könyörülj rajtunk, hogy betöltse a szívünket a beléd vetett bizalom, a hit. Kérünk téged, könyörülj rajtunk, hogy ne álljunk meg, akkor sem, ha meg akarnak állítani, ne hallgassunk el, akkor sem, ha el akarnak hallgattatni. Ne adjuk fel, akkor sem, ha azt mondják, kár érte, hanem azzal a töretlen hittel, amely a te ajándékod az életünkben, és amely összeköt veled, tudjuk hirdetni a jó hírt, mert te élsz és uralkodsz, és nem a sötétség diadalmaskodik ebben a világban, hanem a te örökkévaló világosságod. És ha minden megváltozik is, ha a föld megrendül is, a te szereteted változhatatlan, és a te velünk léted is, és soha nem hagysz el egy pillanatra sem, nem veszed le rólunk a tekintetedet, mert Jézus Krisztusért, a te kiválasztottaidat, csodálatos szeretetben és oltalomban véded. Kérünk téged, Urunk, hogy a számunkra feldolgozhatatlanban segíts téged látni. A Jób könyvét olvasva, a Filippi levél csodálatos üzenetét olvasva, ennek a hétnek az üzenetét most olvasva, kérünk, formáld át a gondolkodásunkat, a látásunkat, a szemléletünket önmagunkról, rólad, a világról, a helyzetünkről, az állapotunkról. Segíts bennünket olyan szívvel élni, ahogyan méltó ez hozzád. És kérünk, könyörülj, hogy fel tudjuk dolgozni valóban, hogy most ismét zárt térben vagyunk, és csak ezeken a technikai eszközökön keresztül juthat el az evangélium hozzánk, legalábbis innen a templom, a gyülekezet közössége otthonából, de köszönjük, hogy a te ígéd ott lehet a kezünkben, a te ígéd ott lehet a szívünkben, ott lehet az értelmünkben, a szánkban. Kérjük, hogy te személyessé, és szentelj és áldj meg bennünket az előttünk lévő időben, hogy minden módját, minden lehetséges csatornáját megtaláljuk annak, hogy veled legyünk közösségben. Kérünk mindenért, Urunk, áld meg ezt a hetet, a folytatást, a te ígédet közöttünk, bennünk, és dicsőítsd meg magadat, Atya, Fiú, Szentlélek Isten. Amen. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. S ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Mindezek után Isten békessége, mely minden értelmet felülhalad, őrizze meg szíveteket és gondolataitokat a Krisztus Jézusban. Amen.